Köszöntlek benneteket! Köszönöm, jaj. Köszönöm szépen, úgy fölkorbácsoljátok az érzéseimet, hogy nem bírok előadást tartani, csak mökögni fogok itt. Nagyon köszönöm szépen, ez ténylegesen az utolsó keddi online előadásunk, tehát van azért bennem némi szorongás és elfogódottság emiatt, és akkor ráadásul egy olyan vállalkozásban is benne vagyunk, hogy szeretnék minden nyitott témát lezárogatni. Jaj, nem tudom, hogy fog-e sikerülni. Ezért lehet, hogy egy picit nyögvenyelős leszek, mert többet fogom a jegyzeteimet nézni, azért, hogy elég pontos legyek, és akkor mindent úgy érezhessem, hogy na ez most így rendben van. Szóval, emlékeztek most, abból a témából indulok ki, kicsiből megyek a nagy felé. A kicsi témánk pedig az, hogy elkezdtünk a belső őskonfliktusokról beszélni, azokról a belső őskonfliktusokról, amelyek szorongást keltenek bennünk, és most el akarom mondani majd az összeset. Az első, emlékeztek, félelem a haláltól, azért őskonfliktus, mert már a szülés révén megtapasztaljuk a saját esendőségünket, szorultságunkat, a levegő vagy az oxigén hiányunkat, inkább ez a pontos, hogy az oxigén hiányunkat, és élni akarunk, de közben meg lesz az ős tapasztalatunk arról, hogy de megfogunk vagy meghalhatunk. A második alap konfliktus, ami szorongást okozhat bennünk, és aztán alap mintájává válik, ahogyan átéltük, és ahogyan feldolgoztuk, vagy ahogyan kijöttünk ebből az ős konfliktusból a későbbi hasonló konfliktusoknak. Tehát aki át tudta élni azt, hogy igen, majdnem baj lett, de nem aztán az élet, a természet, az anya, és én, és minden, és neki, amikor majd halálfélelme lesz, könnyebb lesz a dolga. Mert van egy ős tapasztalata, és az az ős élménye tulajdonképpen egy pozitív ős élmény. Tehát ez az első félelem a haláltól, pozitív kimenetel, ez az izgalmas. Második, ha ilyen gyorsan beszélek, az befogadható lesz, az nagyon fogják, nagyon értékes előadás lesz, majd osztjátok kettővel, nagyon élvezetes lesz. Második, az a belső szorongás és konfliktus, az a félelem, hogy elveszthetem anyát, hogyan jövök ki belőle, sose volt az enyém. Senkit nem tudok birtokolni. Felnőttként a szabad kapcsolatokra tudok igent mondani. Szabadságot adok, és szabadságot kapok, és ebben vagyok. És ez sokkal gyönyörűbb, mint ha elkezdelek manipulálni, befolyásolni, birtokolni akarni. Hé, de jó! Szabad kapcsolat, és akkor átélhetem, hogy bárki mással is élhetnél, de velem élsz. Hát ezt én mondjuk nem élem át, de nektek ezt nagyon szívesen átadom. Harmadik, az anya szeretete elvesztésétől való félelem, ami aztán ős tapasztalatává válik, minden másik számunkra aztán később fontos személy elveszthetősége vagy elvesztése kapcsán átélt szorongással, félelemmel, veszteség élménnyel. Ez itt a harmadik, negyedik, mondjad, jaj, de rendes, de várjál, az a... tényleg ez itt maradt. Ez egy... Úgy. A mikrofon. A negyedik, kritikától és a büntetéstől való félelem, aminek a pozitív kimenetele az, hogy egyre világosabbá válik, hogy akár a kritikát vagy a büntetést is vállalom azért, hogy... Vagyis nagyon ki tud kristályosodni bennem az, hogy mi az, amiért hajlandó vagyok szenvedni is. És ráadásul a kritika és a büntetés egyre világosabbá teszi számomra, hogy mi az, ami nekem igazán fontos és igazán nagy érték. Aztán szorongás a kasztrációtól, a nőtársaimnak a pénisz irigység maradt. Ezt nem ragozom. Mivel jövök ki, hogy... Létezik és lehetséges a változás, képes vagyok változni és változtatni, aki eddig ellenségemnek tűnt, ez most apuci,
Ő lehet a szövetségesem, tehát valaki, aki ellenségnek tűntem, és a szövetségesemmé vállalt, és valami szorongattatott rossz helyzetből, amiben úgy éreztem, hogy beszorultam, és nem tudok tovább menni, hogy ennek a helyzetnek képes vagyok a fölülmúlására. Tehát valami rosszból valami jó tud származni. Aztán a hatodik, itt álltunk meg hosszan, az attól való félelem, hogy rosszat teszek, vagy esetleg rossz vagyok. Az e fölött való félelemből úgy jövök ki, hogy átélem azt, amiről gyönyörűen beszélnek a filozófusok, hogy az emberi személy a létezése okán jó. Morálisan tud sok rosszat tenni, a teológia pedig ezt így fejezi ki, hogy az ember jó, de rosszra hajlik. Milyen óriási nagy dolog, meg tudom különböztetni azt, hogy jó vagyok, de valami helytelent tettem. És nem csúszok bele abba a szégyenkezésbe, hogy rossz vagyok, és ha rossz vagyok és szégyenkezem, annak a lélektani föloldása tulajdonképpen a megsemmisülés. Hiszen ha én rossz vagyok, és ez szégyenletes, ezt a rosszaságot hogy lehet orvosolni? Úgy, hogyha nem vagyok. Ezért óriási nagy jelentősége van, hogy jövök ki ebből a dilemmából. Hogy teszek rosszat, és ezt valaki mondja nekem, hogy én magam kezdem belátni már 5-6-7 éves koromban, hogy tényleg az nem volt helyes, de közben a szüleim szeretete révén átélem, hogy bár nem volt helyes, és rosszat tettem, én jó vagyok, és apu anyu szeret. Gyerünk, megyünk tovább. A természet erejétől való félelem, saját természetünk ösztönkésztetésektől való félelem. Ezzel fejeztem be, múltkor emlékeztek. 1, 2, 3, 4, 5. Gyerünk, azt mondjam. Ilyen nagyvonalúan csinálom. A természet, ugye hogy jövök ki, hogy megbarátkozom a természettel, a belső és emberi természetemmel is, és átélem azt, emlékeztek, ahogy Fanándor mondja, hogy az óceánnal senki sem harcol, hanem megtanuljuk, hogy mekkora ereje van. Nagyon tiszteljük és becsüljük, sőt előrelátók vagyunk, de közben van egy célunk, és ezért ezt a nálunk hatalmasabb erőt képesek vagyunk ügyesen a saját céljaink szolgálatába állítani. Tehát nagyon is van célunk. Nem azt jelenti, hogy a természet nagyobb, mint én, azt akkor gyerünk, rock and roll. Oké. Képzeljétek el, ez egy igazán izgalmas dolog. Az élet végén elköltött egészségügyi kiadások felét, ha egészséges életmódra költenénk, 10 évvel később halnánk meg. Tehát ha azt tudjátok, hogy az egészségügyi kiadások körülbelül 9/10 részét az utolsó, életünk utolsó 1-2 évében használjuk el. Tehát ha az utolsó 1-2 évben való egészségügyi kiadásokat az életünk során a külső-belső természetet tisztelve, az egészséges életmódra költenénk annak a felét, 10 évvel hosszabban élnénk. Ezért van jelentősége annak, hogy ebből a konfliktusból hogy jövök ki, hogy átélem a természet erejét, az ösztönkésztetések erejét, és oké. Informatív ez a mai alkalom? Nagyon, ugye? Nagyon, nagyon jó. Jó, gyerünk, megyek tovább, már most 2 lapot befejeztem. Ez fontos, előbb fogunk végezni. Nagyon jó, majd. Oké. Következő. Hát itt emlékszem, mivel fejeztem be, kicsit illatos téma volt a végén. Kontrollvesztéstől való félelem. Olyan sokat mondó az, ahogyan rácsodálkozom a saját előítéleteimre. Például nagyon sokáig volt egy olyan előítéletem, de most tudjátok, mint az már 8., jó, így csináljuk. Hogy sokáig volt egy előítéletem, hogy vannak bizonyos emberi magatartásformák, amelyek egyszerűen úgy, ahogy van, rosszak. És például így gondoltam ezt a sodródásról. Mikor valaki arról beszélt, vagy úgy láttam, hogy ő semmi más nem csinál, csak sodródik, szinte olyan kontrollvesztetten nem tartja a kezében az életét, csak sodródik, akkor nekem rögtön az volt az ítéletem erről, hogy ez egészen nyilvánvalóan valami rossz dolog. Még nem. Elolvastam Viktor Emmanuel Frankl-nak az egyik könyvét, amiben azt mondja, hogy 4 év koncentrációs tábor után, mikor felszabadították a tábort, persze csont és bőr teljesen lefogyva, az élet halálnak a határán, és azt mondja, hogy menetoszlopba vitték őket, és ő neki elfogyott minden ereje. És azt mondta, hogy a magam erejéből nem tudok tovább menni, de nem tudok tovább menni, itt fognak hagyni, akkor végem van. Mit lehet csinálni akkor, amikor a magam ereje elfogy? És azt mondta, és akkor rájöttem, hogy megpróbálok a legnagyobb tömegben lenni, ott, ahol a legsűrűbbek az emberek, és sodortatom magam. Azt mondja, szinte nem is tudom, hogy jutottam el végül a táborig, de sodortattam magam, és tulajdonképpen szinte az emberek vittek magukkal, és sodortak engem tovább. És olyan érdekesen fejezi be ezt a történetet, mert azt mondja, hogy ott azon múlt az életem, hogy tudtam, hogy nem vagyok képes a magam erejéből, de ha sodortatom magam, akkor célba érek. És utána azt mondja, hogy de közben, hogy ott álltunk, várni kellett a zuhanyzásra. Nem engedtek be addig a barakokba, amíg mindenki le nem zuhanyzott, és már sötét éjszaka volt, és lassan ment a sor. És azt mondja, hogy egyszer csak arra gondoltam, hogy ha nagyon gyorsan nem tudok egy pricshez jutni, akkor egyszerűen meg fogok halni. Azt mondta, 4 év koncentrációs tábor után volt érzékem ahhoz, hogy tudjam, hogy mit bírok és mit nem, és arra gondoltam, hogy egyszerűen ebbe bele fogok pusztulni, és hogy ez nem igaz, hogy kibírtam a 4 évet, és most itt halok meg. És milyen érdekes, látjátok, hogy egyszer csak a következőt mondja, egyáltalán nem vagyok rá büszke, de akkor egyszer csak elkezdtem furakodni. A kezemmel utat csináltam magamnak, és a következőt mondtam újból és újból. Orvos vagyok, engedjenek előre. Aminek ugye semmi értelme nem volt, mert attól, hogy orvos, és akkor mi van? Azt mondja, az emberek valahogy de elfogadták, hogy hát orvos, és előre kell mennie, és ezért hamar zuhanyhoz jutott, és le tudott feküdni. És túl tudta élni. Itt ezt a kettősséget akartam idehozni, hogy a kontrollvesztéstől való félelem, és milyen nagy dolog, mikor valaki azt mondja, tényleg ezt a helyzetet nem tudom kontrollálni, de tudok benne valamit csinálni. Tudom magam sodortatni. És aztán pedig, amikor arra van szükség, hogy visszavegye a kezébe a kezdeményezést, akkor pedig valami olyasmit csinál, amit nem akart csinálni, és azt mondja, hogy 4 éven keresztül nagyon törekedtem arra, hogy egyéni előnyöket ne szerezzek mások rovására. De hogy pont a végén úgy éreztem, hogy ez most élethalál. Oké. Következő, ugye mi ebben az ős konfliktus? Hát az az ős konfliktus, hogy tényleg néha elveszítjük a kontrollt. Ha másképp nem, mondjuk a sérült gyerek részeink átveszik bennünk az irányítást, és egy hatalmas veszekedés után 2 órával föltesszük magunknak a kérdést, hogy ez most mi volt? De mit csináltam? Egyáltalán mi vesztünk össze? Na, oké. Következő, 9. ős belső konfliktusunk, ami szorongást okoz, ez a belső vágyaink és késztetéseink, és a külső akadályok közti konfliktus, és annak a szorongást keltő átélése. Megint csak egy érdekes adatot olvastam, ami igencsak elgondolkoztatott, ide vagyok, belső késztetéseink, és a környezet, ahogyan határokat szab ezeknek a belső késztetéseknek. Talán 3-4 hónappal ezelőtt beszéltem arról, hogy milyen megrendítő tud lenni az emberi természetnek az a része, hogy amikor egy viszonylag jó módban élünk, akkor elsodor bennünket a mohóság. És amikor egy viszonylagos szűkölködésben, szegénységben élünk, akkor pedig elharapódzik bennünk a félelem. És hogy milyen sokakra jellemző az, most ezt így mutatom, hogy ha ez egy egyenes, itt van a mohóság, és itt van a félelem, a mohóság, hogy még többet, még nagyobbat, még, és a félelem, hogy jaj, mi lesz velem, hogy tulajdonképpen milyen Milyen nehéz embernek maradnunk akkor, amikor akár milyen irányba megyünk, ha van, akkor muhók leszünk, ha nincs, akkor félünk, és hol van a szabadság? Ó, a piros szék, tudjátok. A szabad gyerek, aki úgy jön ki ebből a belső konfliktusból, hogy tudja, hogy egy pont után egyáltalán nem érdemes többet, és nagyobbat, és színesebbet, és egyszerűen nincs rá szükségem. Nincsen rá szükségem. És amikor pedig egy relatív nélkülözésben, nehézségben vagyunk, akkor pedig azt élem át, hogy lesz holnap. Olyan sokat jelent nekem, egyszer Gobbi Hildától megkérdezték, hogy ilyen művésznő, mondjuk itt van a kérdező, mert Gobbi Hilda van ott. Azt mondja, művésznő, hogy tulajdonképpen ön hogy definiálná azt, hogy mi az a haza? Gobbi Hilda azt mondta, hát a haza az a hely, ahol 100 napig 100 különböző emberhez bekopoghatnék, hogy kérek egy tányér levest, és adnának. Ahol ez történik, az a haza. Hogy van 100 olyan emberem, akinek ha azt mondom, adj egy tál levest, akkor kérdezés nélkül azt mondja, gyere, ülj le és egyél velem. Hogy amikor egy relatív nélkülözésben, szegénységben vagyunk, nem nyomorúságban, mert a nyomort azt szüntessük meg akármiféle is, csak mondjuk egy egyszerű szegénységben, hogy ott nem engedem, hogy a félelem teljesen a markába kaparincson. Ezért tehát óriási nagy dolog kézben tartani ezt a vágyamat, hogy még többet és még nagyobbat, és azt a szorongásomat, hogy na de mi lesz holnap, hogyha nincs még több és még nagyobb. Ezért a kutatás, amit elkezdtem nektek mondani, az derült ki, hogy ahol a társadalmi egyenlőtlenségek nagyok, például az Egyesült Államokban, a skandináv országokhoz képest, ahol a társadalmi egyenlőtlenségek nagyok, ott az egészségügyi kockázat sokszorosára nő, például az USA-ban 5-ször annyi súlyos pszichiátriai beteg van, mint a skandináv országokban, de most jön a lényeg, minden társadalmi csoportban. Hát nem úgy van, hogy azért, mert nekem van sok mindenre pénzem, teljesen ki tudom magamat szakítani abból a közegből, amiben élek. Egyszerűen ennél sokkal jobban összetartozunk egymással. Kétség kívül, ha van pénzünk, jobb ellátáshoz tudunk jutni. Ez egészen nyilvánvalóan így van. De mégis az egészségügyi kockázatok, a pszichiátriai kórképek és a várható élettartam az összes társadalmi csoportban vagy csökken, vagy problémás lesz. Tehát ez volt, hogy vannak vágyaim és késztetéseim, de szorongást kelt bennem az, hogy külső tényezők valamiféle akadályt jelentenek, hogy vagy ezeket megtegyem, vagy hogy gátlástalanul megtegyem őket. Megyek tovább. Miért nem kezembe kéne tartani, akkor időspórolnék? Mert milyen okos dolog lenne.
Igen.
Ha-ha. Tessék, valami jó ötlet? Nem? Ja, hogy azért? Rátettem egy nehezéket. Azt mondja, a 10. belső ősszorongás vagy konfliktus, szorongás az ismeretlentől. Szorongás az idegentől. Egy körülbelül 5 éves kislánnyal történt, hogy nagyon szerette a kereszt apukáját. És mindig mondta a kereszt apukának, gyere, keresztapa, gyere, és jöjjél, és játsszál velem. És fölmerült egy alkalommal, a szülők azt kérdezték, hogy a kereszt apa aludjon-e ott velük. És akkor másnap is tud vele lenni. Azt mondja, ne hát azért a kereszt apa ne aludjon itt, neki más a szaga. Hogy nekünk is van egy szagunk, de a keresztapának más a szaga. Hogy az óvodás gyerek elkezdi érzékelni azt, hogy mi és ők. Két-három évesen kevésbé. Egy óvodás kezd érzékelni, és amikor 7-8 évesek leszünk, akkor tudjuk egyre pontosabban látni, hogy mit jelent ez, hogy mi a család, és mások, akik nem ide tartoznak. Ezért, mikor egy 5-6 éves gyereket megkérdezünk arról, hogy otthon mi van, akkor egy 5-6 éves gyerek még nagyon csúszkál abban, hogy olyat is mit is eláruljon, amit mondjuk a szülei egyáltalán nem szeretnének. Például ezért egy 5 éves kislány minden további nélkül azt tudja mondani, hogy ha nálunk az anyukám nagyon sok bort iszik, és ezekből szoktak nehéz helyzetek lenni, de egy 8-9 éves kislány már ezt nem szokta mondani. A 9 éves kislány már hallgat, de az 5 éves még de... Oké. Okay. Úgyhogy most izgulhattok, amíg 6 éves nem lesz a gyerek. Most tényleg a gyerek. Képzeljétek, szombaton tartottam egy előadást. Jó, hát ez nem egy váratlan dolog, meg gondolom, el is tudjátok képzelni. És ez egy egészségnap volt egy kis helyen, szabad téren. Hát ott mindig van egy olyan kötetlen feeling. És beszéltem. Egyszer csak jött egy olyan 9-10 éves kisfiú, halálosan nyugodtan. És körülbelül ilyen közel egy karnyújtásnyira megállt előttem, miközben én tartottam az előadást. És nézett. De ha óvodás lett volna, ez nem tűnik föl, de nem óvodás volt, hanem 10 éves. És néztük egymást, és megálltam, és azt kérdeztem tőle, hogy te szerbusz, akarsz te tőlem valamit? Hát ezt egy adekvát kérdésnek éreztem, és akkor itt áll, most akkor így lennénk, azt mondja, nem. Akkor én folytattam az előadást, mert akkor kaptam engedélyt rá, beszéltem, ő még nézett. És utána karnyújtásnyira így oldalt jobbra leült mögém. És az egészség napon mondjuk a stressz és a pulzusszámok összefüggését nagy áhítattal végighallgatta. Hát van az a belső félelmünk, hogy nekik más a szaguk. Hogy idegen, hogy ismeretlen. És milyen óriási nagy dolog, amikor kétségkívül ebből a dilemmából, hogy más a szaga, és ismeretlen, és idegen, úgy tudok kijönni, hogy nem vesztem el a realitás érzékemet, mert tényleg nem ismerem, mert tényleg mondhatom, hogy idegen, és tényleg ez lehet, hogy másképpen gondolja, vagy látja, de azért bennem marad ez a készség, mint ebben a 10 éves fiúban, hogy... Hát te ki vagy... Jó, tehát ez a 10. dilemma, belső szorongás és félelem minden idegentől és ismeretlentől. Miért látjátok, hogy ezek olyan belső konfliktusok, amelyek lényegik szerint az emberi természethez tartoznak, és nem kerülhetők ki? Hiszen újból és újból mindig fogunk találkozni idegenekkel és ismeretlenekkel. És ezért ez az ős élményünk, hogy hogy volt az, amikor idegenekkel és ismeretlenekkel találkoztunk, mit mondott apa, és mit mondott anya, és volt-e önvéd, ez alaptapasztalatává válik az összes ilyen helyzetnek később. Megyek tovább. Én nem tudom, elég jó haladunk. Tényleg, végén lesz egy 10 perc bugi. Következő, 11. Látjátok, itt már egész nagyok vagyunk, mert a belső ős konfliktusokat a személyiség fejlődés folyamatában ágyazva igyekszem elmondani. Tehát itt most már nem csecsemő vagyok, hanem ez pedig lett egy legyen. Mutassam nektek, érdeke? Pál Feris légy. Tudjátok, hol tanyázik? A félelem szón. Jól megoldott ezt a konfliktust. Na tehát, de milyen jó hűvös van most ez nektek is? Fáztok? Nem. Jó. De ebből is látszik, hogy nektek semmi se jó. Szóval, következő. Szorongás az értelmetlenségtől, a céltalanságtól. tulajdonképpen Eric Byrne, mint hogyha nagyon cinikusan mondaná ezt, tudjátok, azért egy elég eredeti lélektani szakember, ő azt mondja, hogy az élet tulajdonképpen az, hogy az elején mondunk egy hellót, a végén is mondunk egy hellót, és a kettő között megpróbáljuk az időt eltölteni valamivel. Hát ez mondjuk egy elég alapértelmezés az emberi életnek. De valahogy jól mutatja azt, hogy hát valamit kell tudnunk csinálni. Valamiért csak vagyok itt, vagy valami cél, vagy értelem. Mert ha nincs, akkor egyszer csak előtt vesz rajtunk a szorongás. És ezért tulajdonképpen nem irigylem annyira a mostani fiatal nemzedéket. Mert ez a fajta szorongás most erősebb. Ez a fajta bizonytalanság és szorongás, és hogy jó, most ez miért vagyok itt? Vagy ez most mire jó itt? Most mit kéne csinálnom? Vagy itt a hova nyúljak? És akkor kapunyitási pánik, de mit kezdjek el, mert egy csomó mindent már nem fogok csinálni. Tehát ez a félelem a céltalanságtól, az ürességtől, attól, hogy értelmetlennek éljem meg a saját életemet. Megint csak Viktor Frankl-t hadd idézzem ide. Emlékszem, amikor ilyen 20 éves koromban ezt olvastam, olyan sokat jelentett. Ő azt mondja, hogy a koncentrációs táborban megtanultam azt, hogy azok tudták túlélni a maguk felől, akik egyre világosabban tudták, hogy az életüknek van értelme. Hogy itt is van értelme, és hogy föltétel nélkül van az életnek értelme. Ebből kidolgozta a logoterápiát. És azt mondja, hogy tulajdonképpen három nagyon egyszerű területe van az élet értelmének. Ez azt jelenti, hogy az életnek föltétel nélkül van értelme, de az a kérdés, hogy hozzá tudok-e férni ehhez az értelemhez. Vagyis, hogy annak a tudata és meggyőződése elérhető a számomra, hogy az életemnek van értelme, van célja, nem fölösleges, hogy itt vagyok, valamiért itt vagyok, van valami dolgom, esetleg küldetésem, és a többi. Tehát, hogy ez mindenképp így van, csak akkor leszek neurotikus, hogyha ezt nem tudom megragadni, vagy elérni, ha nem tudom magam számára megfogalmazni, vagy kimondani. És ezért azt mondja, hogy három kulcs területe van annak, hogy bármelyikünk fölfedezze azt, hogy az életemnek tényleg van értelme. Az első az emberi kapcsolatok. Hogy az emberi kapcsolatok által megérzem, megértem azt, olyan érdekes, hogy mondjuk cégekhez megyek. És akkor hát a sláger téma a motiváció. Hát ez hogy unom? Hát ez... De itt legalább nem kell róla beszélnem. És nem, de milyen érdekes, hogy állandóan is szeretőd, én. De közben, ahogy azt mondom, hogy én, ti azt tudjátok, az óriási dolog, hogy megvan bennem a saját értékességemnek a tudata, akár a saját egyediségem tudata, a saját rendkívüliségem tudata. De az is lehetséges, hogy a saját értékességemnek a tudata nem egy én központú tudat. Hiszen például az a fiatalember, aki pókember módjára fölmászott 4 emeletet, hogy egy ott élet-halál között csüngő kis gyereket megmentsen, megnéztem a videót, ez egyszerűen döbbenetes. Fölmászik 4 emeletet, hogy megmentse a kiskölyköt, aki neki persze idegen, de azt mondja, de gyerek, hát ha gyerek nem lehet idegen, mert én is voltam olyan, akkor már nem idegen. Miért kezdtem el ezt mondani? Ja, ez az emberi kapcsolatok. Hogy tehát a saját értékességemnek az élményszerű megragadása egyáltalán nem szükséges, hogy valamiféle önzéssel vagy én központusággal társuljon. Mert amikor valaki ott áll, ugye valahogy így volt a történet, hogy ez a srác is ott kocsmázott, vagy ott együtt voltak, és akkor ott kiabáltak, na és ő is kijött ott a haverokkal, és akkor látta, ugye valahogy így volt. És akkor neki állt, és fölmászott. Kicsit kívül az épület falán, hogyha valaki ezt nem tudja, vagy nem látta volna. Hogy hát mi motiválta őt? Hát nem az, hogy én. Nem az, hogy én a szónak önző, vagy én központú értelmében. De mégiscsak azt tudtam mondani, hát én rendkívüli vagyok, hát én egyedi vagyok, én egy nagyon értékes valaki vagyok. Most körbenézek, mások nem mennek, majd megyek én. Hogy milyen zseniális, hogy ki lehet mondani ezt, hogy majd én. Nem én központú módon. Hogy átélhető a saját értékességünk, nagyszerűségünk, sőt egyediségünk tudata anélkül, hogy ez önző vagy én központú lenne. És hogy hányszor és hányszor van olyan, hogy magamért valamit nem csinálok meg, de egy másik emberért megteszem. Nem, magamért nem vagyok motivált. Nem kellett. Anyukám jut eszembe, aki utált főzni. Lehet, hogy ez valakinek fölszabadító, hogy legalább ketten vagytok. Anyukám egy ilyen művészi érzékenységű, igazi értelmiségi hölgy volt. Tényleg egy ilyen igazi értelmiségi nő volt. Nyelveken beszélt, és főzni viszont utált. És emlékszem, amikor 18 évesen úgy döntöttem, hogy most akinek hideg volt, most te örülsz. Ugye most van. Szóval, anyukám utált főzni, én meg 18 évesen a fejembe vettem, hogy egy rendes emberrel úgy van, hogy a keze munkájából el tudja tartani magát. Hát ez egy ilyen 18 éves valami. És akkor megnéztem, hogy ki mivel foglalkozott. Nagyon szerettem Spinozát, mindenféle filozófusokat olvasgattam. Spinoza üvegcsiszoló volt. Elgondolkodtam, akarok-e én üvegcsiszoló lenni? Nem. Továbbra is nagyon tisztelem Spinozát, de üvegcsiszoló nem akarok lenni. Gondoltam, hogy akkor Spinozánál valaki nagyobb szemét kell keresnem, hát ki lehet nála nagyobb? Jézushoz jutottam. De nem voltam még keresztény. Nem voltam akkor keresztény. 18 évesen nem voltam az. És mit csinált Jézus? Asztaloskodott. Na jó, az jó lesz nekem is. És elmentem bútorasztalos szakmunkás képzőbe, és nekem kérlek szépen papíron van, én bútorasztalos szakmunkás vagyok. De miért érdekes ez? Mert 6 óra 50-kor kezdődik a munka a fővárosi faipari és kiváltás kivitelező vállalatnál, ahol 2 évet dolgoztam. Ez azt jelentette, hogy 6 órakor el kellett indulnom, tehát 5:30-kor föl kellett kelnem. És az anyukám, aki utált főzni, elhatározta, hogy reggelit csinál nekem minden nap. Hétfőtől péntekig fölkelt velem 5:30-kor, amíg én megtam, én zuhanyoztam, addig ő megcsinálta a rántottát. És akkor 6-kor leült velem megreggeliznünk. Hát magáért tudjátok mikor. Nem, magáért nem. Hogy hihetetlen sok motiváció van bennünk, hogyha nem magunkért csináljuk. De nem ragozom, hát értitek, hát már szakértő közönség, már ide jöhetne bárki. Gyerünk! Tehát Viktor Frankl azt mondja, az élet értelmességét fölfedezhetem, hogy van célom, hogy nem véletlen vagyok itt, az emberi kapcsolatok terén. Nem az emberi kapcsolatok adják meg az életem értelmét. Megvan a megkülönböztetés? Nem az emberi kapcsolatok adnak az életemnek értelmet, hanem az emberi kapcsolatok révén fedezem föl, vagy élhetem meg, és tudatosulhat bennem, hogy az életemnek van értelme. Ez nem szőrszálhasogatás, hanem életbevágóan fontos dolog. Mert tudjátok, a veszőparipám, mikor az anya oda néz a lányára, vagy a fiára, hogy legyen inkább a fia, mert a sokkal durvább, oda néz a fiára, és azt mondja, fiam, te vagy az életem értelme. Ne költözz el. Te vagy az életem értelme. Hagyd azt a piroskát. Te vagy az életem értelme, jó van, ha már elvetted, a tetőtér legyen a tiétek. Jó van, ha már elvetted, fölvesszük a csokot. Hogy veszi föl, azt nem tudom, de... Szóval, ha én lennék ennek az anyának a fia, és ez az anya elém állni, és azt mondja, Ferikém, te vagy az életem értelme, Ú, te jó ég. Átjövök ide, és azt se tudom, akkor mit kell csinálnom. Én vagyok egy másik ember életének az értelme. Pisilni lehet? Vagy egy ilyen életértelem nem is pisil, hanem csak úgy mindig díszeleg, meg ragyog. Nem a másik ember az életem értelme, hanem az emberi kapcsolatokban fedezem föl, hogy az életemnek föltétel nélkül van értelme. Hú, ezt nem, na. Második azt mondja Frankl, hogy a másik nagy terület, amiben föl tudom fedezni az élet értelmét, ami föltétel nélkül van, az a cselekvés, a tevékenység. Ezt nem is ragozom, mert valami értelmes dolgot csinálok. Főleg a kutatások szerint valami olyasmit, ami túlmutat rajtam. Harmadik. Na erre kíváncsi lennék. Kapcsolatok, tevékenység, cselekvés. Mit tetszettek gondolni? Hogy spiritualitás hit? Nem. De lehet itt szerepe, de nem ez a kulcs.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.